Üdvözlöm a hallgatókat, az aréna mai vendége Magyar Rizs Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában az előrehozott brit parlamenti választásról lesz szó. Két héttel a voksolás előtt november 28-án nyilvánosságra hoztak egy közvéleménykutatást, ez szerint a kormányzó brit konzervatív párt az utóbbi több mint három évtized legnagyobb parlamenti többségével alakíthat majd kormányt a választások után. Milyen eredményre számítanak az elemzők?
Hát az elemzők várakozása, illetve várakozását az utóbbi brit választások eléggé alaposan megcáfolták. Tehát 2015-től kezdődően majdnem mindig mellé fogtak. 2015-ben jelentős konzervatív többséget vártak, éppen hogy lett konzervatív többség. 2017-ben hasonlóképpen még kevesebb lett a konzervatív többség. Többek között ez volt Theresa May kormányának a gyengesége, hogy csak az északír unionista párttal együtt tudott többséget kapni a brit parlamentben. 2016-ban az ominózus Brexitnél gyakorlatilag végig azt mondták legtöbben, hogy végül is a maradáspártiak győznek, és végül a távozáspártiak kaptak 52%-ot. Tehát ez nagyon, tehát kicsit szkeptikus az ember a közönkutatókkal szemben. Második dolog pedig az, hogy igaz, hogy országosan a konzervatív párt 15%-a vezet, tehát nagyon jelentős erőnek tűnik ez. Viszont a brit választási rendszer az úgynevezett egyéni választókörzetekre épülő rendszer, ami azt jelenti, hogy kizárólag az egyéni választókörzetekből kerülhet be valaki a parlamentbe, független attól, hogy milyen többséget szerez, tehát nem kell abszolút többségen bármilyen többség. Ennek megfelelően, hogyha mondjuk országosan egy-két helyet nagyon nagy mértékben elveszít egy párt, másikán éppen, hogy győz, az teljesen mindegy. A lényeg az, hogy hány körzetbe győz, és ez azt jelenti, hogy ez a 15%-ot nem lehet automatikusan a választókörzetekre átírni, illetve azokra vetíteni. Hozzá kell tenni még azt különben, hogy pontosan ezt az utóbbi mondjuk szabályt megerősítendő 100-120 olyan körzet van, ahol 5000 fő alatti egyik vagy másik pártnak az előnye a másikkal szembe. Tehát ott 1-2000 olyan szavazó, aki vagy elmegy, vagy nem megy el, már elég jelentős változást érhet el. Illetve még a szempont ennél a felmérésnél kétfajta forgatókönyvet vázoltak föl. Az egyik az, hogy elvileg mindenki arra szavaz, akire most mondja, hogy szavaz, és akkor valóban a konzervatív párt, hogyha jól tudom, 366 szavazatot kapna, a munkáspárt 199-et, tehát kényelmes többség lenne. A brit parlamentben 326 az a mágikus szám, de gyakorlatilag azért 1-2-vel kevesebb, mert a Sinn Féin, az északi párt, katolikus párt általában kap néhány parlamenti helyet, ilyen ciklusban 7 helye volt, de ők soha nem foglalják el helyüket a brit parlamentbe, tehát mondjuk 322-3 az már elég lenne a többséghez. Viszont a parlamenti pártoknál visszatérve az egész gondolatmenetre, az, hogy hogyha mindenki arra szavaz, akire most mondja, akkor valóban a konzervatívok nyerhetnek, viszont hogy úgynevezett taktikai szavazás lenne, akkor a konzervatívok elképzelhető, hogy csak 309 szavazatot vagy körzetet kapnának, és az pedig messze kevesebb, mint amennyi jelen pillanatban kell a többséghez, tehát ez a 321 néhány. A kérdés az, hogy lesz a taktikai szavazás, vagy nem a taktikai szavazás, azt jelenti, hogy adott esetben a zöldek közül, a liberális demokraták közül inkább a munkáspártra szavaznak, abból a meggondolásból, hogy ők nekik úgy sincs esőjük arra, hogy kormányra kerüljenek, de inkább ők kerüljenek kormányra, mint a munkáspárt, mint a konzervatívok, és így átszavaznak. Ilyen jellegű taktikai szavazás már bizonyos szempontból megvalósult, hiszen a Brexit párt, Nigel Farage pártja úgy döntött, hogy végül is abban a 317 választókörzetben, amelyet a konzervatívok nyertek legutóbbi választáson, nem indítanak Brexit párti jelöltet. Tehát magyarul a Brexit pártiaknak a szavazata legalábbis hát ilyen állás szerint nem fog megoszlani december 12-én a konzervatív párt és a Brexit párt között, de hozzá kell tenni még azt, hogy azért nem ennyire egyszerű a helyzet, mert elég sok munkáspárti szavazó is a távozás mellett döntött, tehát a kérdés az, hogy ők hogyan szavaznak, és plusz a munkáspárton belül még van egy újabb választóvonal, hiszen Jeremy Corbyn annyira szélsőségesen a baloldali programot hirdetett és politikát folytatott, hogy nagyon sok munkáspárti inkább ebbe az ideológiai meggondolásból adott esetben nem megy el szavazni, hogyha nem is szavaz a konzervatívokra. Tehát sok ilyen ismerten tényező van, protestszavazatok, taktikai szavazatok és így tovább. Hát ilyen pillanatban valóban jobban áll a konzervatív párt, de hát Harold Wilson volt munkáspárti miniszterelnök 60-as években, ezt egy nagyon örökörvényű igazságot mondott, amikor azt mondta, hogy a politikában egy hét is nagy idő, most pedig hát két hét van, tehát két hét az nagyon nagy idő, és nem elképzelhető, hogy történik valami olyan, ami hát hogy nem is tömegesen, de pontosan ezek miatt a nagyon nüansznyi különbségek miatt egyik vagy másik oldalra jobban elviszik a szavazatokat.
És a közvéleménykutatók azzal nem tudnak mit kezdeni, hogy az, hogy egy párt támogatottsága milyen, az nem feltétlenül jelenik meg majd a parlamenti mandátumokban, legalábbis nem egy az egyben. Mert amit mondjuk ön említett, 120 körzet, ott ha három embert kérdeznek meg az 5000 emberből, aki szavaz, vagy akár tizet, hát az tulajdonképpen semmi. Erre nincsen egy olyan metódus, ami működőképes, vagy működőképes hát lehet?
Elképzelhető, csak általában ezek országos választási adatok. Tehát aztán mérik, hogy mondjuk hogy Sheffield külsőn pontosan hogyan szavaznának, vagy London valamelyik körzetébe, vagy a Cornwall valamelyik választókörzetébe pontosan hogyan állnak a szavazatok. Tehát ezekre ezt nem tükrözik. És ez a fontos, hogy az lenne egy valós kép, hogyha mind a 650 választókörzetre lebontva látnánk azt, hogy egyik párt és másik párt hogyan áll. Hát ilyet legalábbis én nem láttam, és valószínűleg
nem készült. 12-én kapunk majd ilyet.
Ja, erre 12-én kapunk választ, de valóban szóval az lenne egy valós, mert ahogy mondtam, mérhetnek nagyon nagy előnyt, mint ahogy például a munkáspártnak 2015-ben nagy előnyt mértek, és vesztett 6-7 százalékponttal. Mert ahol nyertek, ott nagyon nyertek, ahol vesztettek, kevéssel vesztettek. Ugyanez előfordulhat most is, elvileg. Viszont itt nem csak még egy újabb tényezőt lehet figyelembe venni az egész mondjuk választási matematikában, a vezetőknek a szerepe. És a vezetéknél Boris Johnson még nagyobb előnye vezet a munkáspárti vezető Jeremy Corbyn előtt, mint ahogy a konzervatív párt a munkáspárt előtt. Természetesen nem csak ez az egyetlen egy kritérium, tehát azért általában, hogyha mondjuk egy másik idézet mögé bújjak, hogy ne én legyek nagyon okos, ez egy amerikai volt demokrata politikust, ez Thomas O'Neill-től, aki ott képviselő ázi elnök is volt, tehát ez nagyon érezte a politikát, aki azt mondta, hogy minden politika helyi politika, tehát hiába nagyon népszerű mondjuk Boris Johnson, vagy népszerűbb sokkal, mint Jeremy Corbyn, attól függetlenül nem valószínű, hogy Manchester, vagy Birmingham, vagy Liverpool, tehát ezek nagyiparvárosokba, vagy akár, hogyha elmegyünk Skóciába, Londonba, Glasgowba a konzervatív jelölt többet kap, mert felhúzza Boris Johnson népszerűsége, mint Jeremy Corbyn, aki népszerűtlen, és pontosan a munkáspártnak az az egyik legnagyobb gondja, hogy Jeremy Corbyn pontosan Észak-Angliában népszerűtlenebb, mint szokásos, amely körzet hagyományosan egy munkáspárti mondjuk erőcentrumnak tekinthető a nagyiparvárosok miatt. Kérdés az, hogy az ő népszerűtlensége mennyire húzza le a munkáspárti jelölteket, illetve Boris Johnsonnak relatív népszerűsége mennyire fogja felhúzni a konzervatív szavazók bázist, illetve taktikai szavazás esetén, és akkor úgy gondolkozhatnak, hogy hát egyik sem jó, de hogyha már választani kell, inkább Boris Johnson, mint Jeremy Corbyn, aki hát egy olyan programot mutatott be, amely hát túltesz a 1970-es években kudarcot vallott nagyon-nagyon baloldali munkáspárti programon, annak idején már fut, belebukott ebbe, és utána az utána következő munkáspárti vezetők, Neil Kinnock, a John Smith és végül pedig Tony Blair közel másfél évtizeden keresztül dolgoztak azon, hogy visszatérítsék a munkáspártot egyfajta középbal pártá, egy szélsőbal pártról. Tehát most hasonló a helyzet, egy nagyon szélsőségesen baloldali vezetés van a munkáspárton belül, amit magán a munkáspárton belül sem nagyon sokan tolerálnak. Egyrészt a maga a tagságból nagyon sokan nem tolerálnak, másodszor pedig a parlamenti képviselők közül nem sokan tolerálnak. Eléggé nagy belharcok dúltak a munkáspárton belül a legutóbbi munkáspárti konferencián is. Még szó volt arra is, hogy megpucsolják Jeremy Corbyn, erre végül nem került sor, de azért valószínű, hogy elképzelhető, valószínű, kettő között valami, hogy a munkáspárti szavazók egy része ilyen meggondolásokból akár távol maradhat, vagy a zöldekre szavazhat, vagy a liberális demokratákra. Ebben az esetben viszont a konzervatív pártnak jobb esélye lesznek, mert egyetlen egy komoly kihívója országosan az a munkáspárt, és nem pedig az a két másik említett párt.
És mennyire egységes a konzervatív párt az elmúlt hónapok után, illetve a képviselő kizárása után, a Brexit viták után?
Konzervatív párt sem egységes. Tehát eleve a két nagy párt úgynevezett, hát a ernyő párt néppártszerű. Sokan megbújnak ez az ernyő alatt. A munkáspártnál köztudott, hogy a szakszervezetek nagyon erősek, baloldali intelligencia, nagyvárosok, nagyvárosi munkásság és így tovább. A fiatalok egy jelentős része. A konzervatívoknál meg hát természetesen, hogyha csak a Brexitet nézzük, ami különben a második legfontosabb kérdés a felmérések szerint, az első legfontosabb kérdés különben az egészségügy. A második legfontosabb kérdésnek a Brexit tűnik, és utána eléggé messze lemaradva jön az oktatás és minden egyéb más. Tehát a Brexit ügyében eleve hát láttuk, hogy megosztottak a konzervatívok, mert voltak maradáspártiak, többek között David Cameron is inkább maradáspárti, ott is nem távozáspárti, vagy George Osborne volt pénzügyminiszter. Aztán hát természetesen vannak a kemény brexitesek, Michael Gove és az úgynevezett 1922-es csoport, tehát az úgynevezett mezei képviselők, a backbencherök, a David Rees-Mogg, aki most különben kabinettag volt, az egyik prominens képviselő. Boris Johnson különben kicsit ingadozott, de aztán végül egy kemény brexites lett. Tehát a párton belül is van egy kemény brexites, van és egy puha brexites vonal. Ezen kívül hát vannak különböző egyéb megosztottságok is, akár regionális, akár pedig generációs, és nem csak generációs, hanem mondjuk amikor a Tory párt vezetésről szavaztak, akkor a 160 néhány ezer Tory szavazónak az átlag életkora az 50 fölött volt. Tehát sok minden ilyen tényező szerepet játszhat. Egyik párt sem, a nagy párt sem tud azért úgymond ideológiailag tiszta maradni. A kisebb pártok megtetik ezt, megvan az a luxusok, viszont hát ennek az a hátültője, hogy nyilvánvalóan ők egy elég kis szegmenset tudnak a brit választók közül megcélozni. A támogatottságuk mondjuk stabil lehet abban a szegmensben, de akár az ördek, akár a libdemek ilyen pillanatban messze-messze le vannak maradva. Hogyha a libdemeket nézzük, akik végülis kormányon voltak 2010-15 között, mint kisebbik kormány, párt, azóta kétszer cseréltek különben már vezetőt, tehát ez is látszik, hogy a liberális demokratáknak az élete sem könnyű. A taktikai vagy nem taktikai szavazása, mint 20 képviselő helyett a helye ott kapnának 650 tagú parlamentből. Tehát ők legjobb esetben a mérleg nyelvét játszhatnák, úgy, mint ahogy a Demokrata Unió párt játszotta, a Demokratikus Unió párt most a jelenlegi ciklusban maga 10 képviselőjével, viszont a mérleg nyelve elképzelhető, hogy nem ők lesznek ám a Skót Nemzeti Párt, a munkáspárt mellett Skót Nemzeti Párt eleve a konzervatívokat kizárja, mint potenciális partnert. A munkáspárt és a Skót Nemzeti Párt potenciálisan elképzelhető, de itt is az eléggé komoly törésvonalak vannak. Egyrészt a munkáspárt gyakorlatilag kiszorult teljes mértékben a Skóciából, ott előtte nagyon erős volt. Másodszor itt a fő kérdés közöttük nyilvánvalóan a skót függetlenség kérdése. Jeremy Corbyn, a munkáspárt vezetője azt mondta, hogy adott esetben munkáspárti kormányzás alatt az első két évben biztosan nem lesz újabb referendum. Boris Johnson ezt egyáltalán kizárta bármikor a közeljövőbe, viszont Nicola Sturgeon, a Skót Nemzeti Párt vezetője már 2020-ban szeretne referendumot abban az esetben, hogyha partnerek lennének a kormányzásba. És valószínű, hogyha az ő révükön tud a munkáspárt valamilyen kombináció folytán kormányra kerülni, akkor be fogják nyújtani a számlát, és jövőre sor kerülhet egy Skót Nemzeti Párt által szorgalmazott függetlenségi szavazásra, népszavazásra, amit különben először a brit parlamentnek a Westminster-nek kell jóvá hagyni. Viszont, hogyha van többségük ott, akkor jóvá tudják hagyni, mert abbi nélkül.
Erre majd egy kicsit később visszatérünk, de előtte mondja el nekem, kérem, hogy ugye mondta, hogy a munkáspártnál vannak, vagy lehetnek átszavazók, hogy hasonló helyzet lehet-e a konzervatívoknál? Elképzelhető-e egy olyan helyzet, hogy egy konzervatív választó azért szavaz a munkáspártra, vagy a liberális demokratákra, mert mondjuk éppen Brexit párti, vagy Brexit ellenes?
Nem tartom valószínűleg, főleg a munkáspárta nem. Tehát inkább elképzelhetőnek tartom, hogy a Brexit miatt a munkáspártiak közül szavaznak inkább konzervatív jelöltre taktikai szavazásként, mert ők is Brexit pártiak.
De fordítva nem
valószínű, mert Jeremy Corbynnak olyan rossz a megítélése, hát gyakorlatilag egy hagyományos marxista. Tehát óriási mértékű reprivatizációt akar végrehajtani, a magyar államosítani akar a vasutaktól kezdve sok mindent. 85 milliárd fontnyi új bevételre akar szert tenni, a magyarul meg akarja adóztatni a 80 ezer fontnál kevesebbet, illetve többet keresőket eléggé keményen, hogy tudja ezt finanszírozni. Ezen kívül a nőket csoportja egy 56 milliárd fontos számlát nyújtottak be, vagy akarnak benyújtani, arra hivatkozva, hogy ők valahogy kimaradtak a különböző nyugdíj és egyéb emelésekből. Tehát hihetetlen mértékű ígéretdömpinget mondjuk ígér, vagy ígéretdömpinget vezetett elő Jeremy Corbyn, és másodszor pedig egyáltalán az ő nemzetközi kapcsolatrendszere kezdve attól, hogy az összes baloldali rezsimmel nagyon jóban volt, baloldali vezetőkkel, Castrótól kezdve Hugo Chávezig, szóval ő valószínű, és ezt még a Guardian is, amelyik hát olyan erősen független munkáspárti, gyakorlatilag megválaszthatatlannak tartja, mert az lehet, hogy Boris Johnsonra és a konzervatív párt esetleg libdemek vagy munkáspártiak befogottorral szavaznak, de az, hogy a konzervatívok akár befogottorral a Jeremy Corbyn pártján szavaznak, azt nem nagyon tudom elképzelni. Egy-egy eset előfordulhat, hogyha valaki annyira föl van háborodva Johnson miatt, de azt hiszem, hogyha a britek jól meggondolják, akkor azt mondják, hogy egy kis túlzással, hogy a legrosszabb Boris Johnson is jobb, mint a legjobb Jeremy Corbyn.
Akkor tulajdonképpen a közvéleménykutatásokból, illetve a véleményekből, akár a vezércikekből, vagy az újságcikekből az derül ki egyértelműen, hogy a konzervatív párt erősebb, jóval erősebb, mint a munkáspárt? Vagyis ez kvázi nehezen vitatható?
Erősebb, az biztos. És az érdekes, hogy a munkáspárt végül is nem tudta kihasználni a konzervatív pártnak az utóbbi két éves hát gyakorlatilag veszőfutását. Tehát 17-től kezdődően, hogy mi minden történt a konzervatív kormányzás alatt, hányszor bukott el a parlamenti szavazást a konzervatív kormányzat, kizárások, ahogyan is említette korábban, eléggé mély megosztottság. Tehát mindezeket nem tudta kihasználni a munkáspárt. Többek között a vezetés miatt, másodszor pedig azért, mert ugye a Brexit kérdés a második legfontosabb, 50%-nyian a Brexit tartják a legfontosabb kérdésnek, és Jeremy Corbynról senki nem tudja, hogy mi. Milyen álláspontot foglal el. Tehát azt tudjuk, hogy évtizedekkel korábban az EU-tagság ellen szavazott különben, mert ez már nem az első népszavazás az EU-tagság, a 70-es években volt, és akkor a konzervatívok nyerték meg az EU-tagság melletti szavazást a munkáspárt többsége ellen. Tehát Jeremy Corbyn úgymond következetes, akkor most is inkább Brexit párti, de ő mindössze annyit mondott, hogyha másik referendum lenne, ő ne foglalna ebbe állást. Na most, hogyha egy pártvezető az ország előtt álló legfontosabb kérdésben nem foglal állást, akkor ugye sokan felteszik a kérdést, hogy akkor hát milyen elképzelése vannak a kormányzásra, hogyha az ország előtt álló legfontosabb kérdésben nem tudja, hogy igen vagy nem.
Innen folytatjuk, az aréna mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, a hírek után visszajövünk.